not.
Fogható, és csak hálát rebeghetünk neked, csak magasztalhatunk azért, mert elhagytad a menny dicsőségét azért, hogy lejöjj ide a mi földi világunkba, hogy megkeress minket ott, ahol vagyunk, bűneinkben, nyomorúságainkban, hitetlenségünkben, tőled való elszakadtságunkban, mert Uram, te akkor se mondasz le rólunk, amikor mi hátat fordítunk neked, hanem utánunk jössz, megkeresel, és haza akarsz vinni az atyai házba. Azt akarod, hogy meghalljuk a te szavadat, és elinduljunk követni téged. Uram, és úgy belecsodálkozunk ebbe a szeretetbe, ebbe a türelmes irgalomba. Uram, mi hányszor nem is halljuk, amit mondasz nekünk, nem törődünk azzal, ami az igédből minket megszólít. Tudjuk, hogy te szólsz, de sokszor fontosabb nekünk a világ zaja, hangja, és inkább arra figyelünk, mert nem akarunk lemaradni másoktól. Nem akarjuk, Urunk, hogy esetleg gúnyoljanak minket, vagy maradinak nevezzenek, és te ennek ellenére utánunk jössz. Te ennek ellenére mindent megteszel azért, hogy ne nélküled lépjük át az örökké valóságot, ha nem veled. És Uram, te még sokkal többet is akarsz, az, hogy végig a te nyomdokaidban járjunk, és mindazt, amit megtapasztalunk a veled való élő kapcsolatban, azt örömmel mondjuk el, adjuk tovább. Bocsáss meg, hogy sokszor inkább a világ, a bűn csábít minket. Szeretnénk úgy élni, mint mások, de bocsáss meg azt is, hogy olyan nehezen akarunk rólad bizonyságot tenni, mert mindig a magunk személyére tekintünk, féltjük magunkat, és Uram, áldunk, hogy Te nem féltetted magadat, Te nem szálltál le a keresztről, végigmentél a halálon, értünk, és kérünk most, munkálkodj bennünk, szólíts meg minket, formálj, vígy tovább, ne engedd, hogy leeresszünk, ne engedd, hogy leparkoljunk, azt mondva, hogy én már szolgáltam eleget, én már bizonyságot tettem rólad annyit, csinálják mások, most már nekem is jár egy kis pihenő, de Uram, az, hogy ne így gondolkozzunk, hanem legyen öröm rólad beszélni, legyen öröm cselekedni a Te akaratodat, és kérünk, ezt így lelkeddel végezd el bennünk, és szólj most is hatalmasan hozzánk. Te tudod, hol tartunk, hol járunk, miben vagyunk, és azt szerint küld az ígét, és hisszük, hogy a Te ígéd nem tér vissza hozzád üresen. Amen. Hát amint a délutáni alkalmunkor említettük, és látjuk a programból is, Rút könyvéről beszélünk az ige tanulmányok alkalmával, és délután már az első fejezet, első kettő verséről volt szó, most pedig az első fejezet harmadik, negyedik és ötödik versei kerülnek sorra. Tehát az első fejezet harmadik versétől így olvassuk az ígét. Azután meghalt Elimélek, Naomi férje, és ő ott maradt két fiával. Ezek moábi leányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpá, a másiknak Rút volt a neve. Mintegy 10 esztendeig laktak ott. Meghaltak ők is, mind a ketten, Mahlón és Kilión is. Így az asszony két fia és férje nélkül maradt. Hát ahogy elkezdődött most az alkalom, arra gondoltam, hogy elolvasom az első két verset is, hát mégis úgy van összefüggésben az egész, aztán mégis meggondoltam magam, mert arra jutottam, tessék majd elolvasni mindenkinek, aki nem volt itt. De hogy vegyük kezünkbe az Isten igéjét, és legyen ott bennünk, hogy igen, én el akarom olvasni az előzményeket, sőt, ahogy délután beszéltük, merjük elolvasni mind a 4 fejezetet. Hazamenve, vagy itt a szobában, vegyük kézbe, és ne tegyük le addig, amíg végére nem érünk. Tehát ne az legyen bennünk jó, majd minden nap, egy részletet itt elolvasnak nekünk, szépen, kényelmesen meghallgatjuk, hanem dolgozzunk mi is az igével. Mert igazi áldást akkor nyerünk, ha mi magunk is dolgozunk vele. Olvassuk, próbáljuk megérteni, keressük, hogy mit is akar nekem személyesen mondani az Úr. És hogyha így állunk az igéhez, akkor egyre mélyebbre jutunk benne, egyre előrébb jutunk a tanítványságba, hiszen Isten azt akarja, hogy növekedjünk a hitünkben. És a növekedéshez hát szükség van a vetőmagra, ugye? Azt el kell, hogy vesse Isten a szívünkbe, aztán a vele való kapcsolatban azt gondozni kell, ő gondozza, ápolja, és akkor fog ugye kikelni, növekedni, hogy termést hozzon, mert ez a cél. És sokszor azt gondoljuk, hogy a úgynevezett keresztény életünknek a célja, hogy betagozódjunk a gyülekezetünkbe, részt vegyünk az alkalmakon, megtartsuk a felekezetünknek a hagyományait, de a cél a növekedés, a termés. Hát Jézus arról beszélt, hogy a magot azért vetik, azért kerül a földbe, hogy az majd ott kikelve hozzon 30, 60, 100 annyit. Fontos nekem a termés. Törekszem arra, hogy legyen termés az életem, hát igen, úgy fontos, ugye, hogyha van tavasszal elvetünk valamit a kertbe, azért vetjük el, mert azt szeretnénk, hogy legyen termés. Ugye, és hogy olyat tapasztalunk, hogy amit elvetettünk, vagy elültettünk palántát, és azt látjuk, hogy valamilyen kártevő, ugye megdézsmálja, vagy úgy megrágcsálja, hogy az ki is fog száradni, hát akkor elszomorodunk, hogy ezért letettem, vagy elszóljuk a földbe a sárgarépa, meg a petrezselyen magot, és megyünk, és nincs. Ugye? Nincs. Mert valami miatt nem kell ki. Na, Isten sokszor nézi az életünket, és nem azt látja, hogy elvetettem a magot, annyit halljunk, de nincs termés. És ő pedig azt akar, hogy teremjünk. Sőt, Jézus mit mond? Ugye a szőlőeső példázatában, hogy megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ugye, és ha úgy nézzük, akkor ugye Elimélek és a családja életében sem volt termés. És jött az éhínség, és majd az egyéb események, amik majd azt a célt szolgálják, hogy termés legyen az ő életükben is. És majd lesz később. Igaz, ahhoz sok tisztítást el kell végezni az Úrnak, de majd lesz termés. És amikor mi is ilyen nehéz helyzetekkel nézünk szemben, mint itt is, hogy például éhínség, és nem tudjuk, hogy oldjuk meg, vagy kérdés miért, akkor legyen ott mindig az, hogy de mit akar Isten ezzel elvégezni? Lehet, hogy tisztítja az életemet? Tisztítja a hitemet? Megpróbálja? Tehát láttuk, hogy ugye egy család elmegy Betlehemből, a kenyérházából. Miért mennek el? Mert nagyon rossz az élet, rosszak a kilátások, és ott a félelem. Elsősorban Elimélek, az apa, a férj szívében, hogy mi lesz így a családdal. Ugye a félelmére hallgat az élő Isten helyett. De a félelem az rossz tanácsadó. Ugye a félelemnek a szavára hallgatunk, akkor rossz irányba fog menni az életünk. Ugye, tehát ő hallgatott a félelemre, és elmegy. Olyan döbbenetes, hogy a félelem azt mondja, hogy menj el. Hova? Pogány földre. Idegenek közé. Ott jobb lesz. És nem szólal meg az ige. Tehát ez jelenti, hogy megszakadt már Istennel a kapcsolatuk. Nincs ott, hogy te igen, hát az ígéret földjén vagyunk. Az Istentől kapott tejjel és mézzel folyó földön, és ehhez ígéret kötődik. Hát ebbe kell kapaszkodnom. Hát Isten az ő ígéreteit azt megtartja, azt beteljesíti. Persze, azt is tudniuk kellett volna, hogy vannak föltételek. Ha ti is megtartjátok az én szavamat, ha az én utamon mentek, és ezt így végig gondolják, akkor eljuthatnak oda, hogy nem kell elmenekülni, nem kell félelemre hallgatni, hanem van megoldás, a bűnbánat. Gondolkodjunk el, az Istenre nézve, az igébe tekintve, hogy miért, mi a célja ennek Istennek. És akkor rájönnek el, az, hogy visszafordítson minket magához. Tehát Isten, amikor megenged dolgokat Izrael népe életében, vagy mi életünkben, és azért van, mert vissza akar fordítani. De hát kit kell visszafordítani, aki elment rossz irányba? Isten látja, hogy rossz irányba mentek. Megmegyünk, és vissza akar fordítani önmagához. Hogy végre jó irányba megyünk. Ugye Jézus mit mond, hogy jöjjetek utánam. És menjetek be a szoros kapon, lépjetek rá a keskeny útra, mert az életre visz. Tehát ez a jó irány, ide akar visszafordítani a szoros kapon a keskeny útra, ami életre visz. Tehát elmentek az ígéret földjéről, elmentek az Atya közelségéből. Elmentek az Atya közelségéből. El is döbbenet, amikor az ember rájut oda, hogy nem jó az Atya közelében, és jobb máshol, jobb nélküle. És ez már azt jelenti, hogy valami baj van a szívemben, valami megszakadt köztem és Isten között, és így van, hogy Isten nélkül mentek el. Tehát amikor ők elmennek Izrael földjéről, Betlehemből, akkor azt látnunk kell, hogy Isten nélkül mennek el. Isten nem megy velük. Isten nem megy velük, nem megy az ő akaratával ellentétes helyre. Tehát ha én olyan útra indulok, ami nem egyezik Isten akaratával, nem fog velem jönni. Akkor sem, ha én nagy kegyesen azt mondom, hogy velem van az Isten. Ezt az utat ő megáldja, nem áldja meg. Majd fogjuk itt látni. Gyönyörűen előjön, hogy magukba mennek. Isten nélkül mennek. Tehát az Isten akaratával ellenkező úton nincs velünk, nincs velünk. És ebben még azt is látjuk, hogy ez az emberi vonás, hogy ugye mi történik, ugye Izraelben, Betlehemben éhínség van. Nagyon nehéz az élet, rossz az élet. És az ember hogy gondolkodik általában? Mit szeretne? Mit szeretne, ha rossz az élet? Hogy jó legyen, nem? És hova akar menni? Ahol jobb? Ez a mi emberi természetünk és emberi logikánk. Ha valahol rossz van, el kell menni, meg kell keresni, hol a jó. És megyünk oda. Nem azt kérdezzük olyankor, hogy de Isten, hol akar engem látni? A logika az, hogy menj a rosszból a jóba. És ők is ezt követik, az emberi logikát. Gondolom ebben erősítik is őket, igazatok van, így kell. Tehát az ember mindig a jobb felé kell, hogy törekedjen. De ha belenézünk a Bibliába, látunk egy olyan érdekes dolgot, hogy Istennél gyakran fordítva működnek a dolgok. Én szoktam többször emlegetni, hogy Isten országa egy fordított ország, egy fordított királyság. Ezt nem csak én mondom, mert ha fölmegyünk az internetre, van egy olyan weboldal, meg Facebook oldal, aminek az a szív fordított királyság. De én ezt akkor is mondtam, mikor még azt nem ismertem, de mondják mások is, hogy Isten országa fordított királyság, fordított ország. Ez azt jelenti, hogy másképp működik, mint a mi világunk. Sok minden másképp működik, ott fordítva. Oszhatok egy olyan példát is, ugye, amikor az Úr Jézus helyre teszi a tanítványokat, ugye? Ott van bennük, hogy ki a nagyobb az Isten országába, ki a nagyobb. És akkor mit mond Jézus, hogy ugye egymás mellé állítja a földi királyságot és az Isten királyságát. És azt mondja, hogy hát igen, a királyoknál hogy van a földi országban, hogy uralkodnak rajtuk a népeiken, és kihasználják, és elnyomják. Ugye, mert ők akarnak a valakik lenni, de ne így legyen köztetek. És ezzel, hanem mit mond, hogy aki nagy akar lenni, az legyen a szolgátok, aki első akar lenni, legyen a rabszolga. Hát ebben a világban azt mondják? Nem. Nem egy kis idő? Ne akar kicsi lenni? Te akar nagy lenni? Te győzz le mindenki? És mit mond az Isten, hogy egész más nem? És meg kell vizsgálni a szívünket. Ha hívőknek mondjuk magunknak, én mit követek? Az emberi logikát? Légy minél nagyobb? Csináld úgy, mint a világ? Vagy az Isten logikáját? Légy szolga, rabszolga. De ugye más, tehát élettörténetekben is látjuk ezt, hogy Isten még másképp megy. Honnan hívja ki Ábrahámot? Egy szuper jó világból. Egy gazdag világból, Mezopotámiából. Hát megvannak a, ugye a régészeti leletek és kommentárok is mondják, hogy ugye ahol Ur-Kasdínban élt Ábrahám, mielőtt Isten elhívta, hát ez szuper hely volt, mindenkinek fürdőszobája volt, akkor több ezer évvel ezelőtt, be volt vezetve a víz, aranyfürdőkád, hát ez szuper világ. És egyszer megszólítja az Isten ezt az embert, Ábrahám, és azt mondja, hogy menj el a te rokonságodból, te földedről, oda, amit én mutatok neked, menj arra a földre. A jóból hívja el, küldi a rosszabbba, az emberi szerint rosszabbba. Mert elmegy, azt se tudja milyen földre, és ahol elmegy, hát ott nem lesz neki egy talp alatnyi helye. Ott minden idegenek laknak. Kánaániták. Nem az övé a föld. És oda küldi az Isten. De akár Pálra gondolhatunk. Hát akkor még előtt az Úr Jézus belelépett, beleszólt az életébe, amely ő be nem fogadta Jézus, hát ment az emberi pályáján. Egyre hatalmasabb farizeus, rabbi lett belőle, elképzelte ugye, hogy ha így emelkedek, én leszek majd a legnagyobb tanító. Ugye gondolták sokan, hogy a Gamálielnek lesz majd az akkori nagy tanítónak az utódja. Egyetemi katedrám lesz, fantasztikus fizetése, szolgálati lakással, és megszólítja Jézus a damaszkuszi úton. És mit kap? Ott hagyja ezt a fantasztikus karriert, és hogy nyilatkozik? Nem tudom, háromszor vagy négyszer botütés, hány hajótörés, börtön, megkövezés. Értük az Isten országát? Micsoda fordított? És közben mi azt gondoljuk, hogy ha én hívő leszek, akkor én leszek a legnagyobb ebben a világban. Mindenem meg lesz, fantasztikus lesz. Nem biztos. Nem biztos. Nem törvényszerű. Vagy nézzük meg Jézust magát. Honnan jött? A szegény koldus mennyből? És alig várta már, hogy jaj, ott hagyjam ezt a szegény országot, az atya országát, és lemenjek a földre, mert olyan szenzációs. Hát nem. Egy fantasztikus, jó mennyei világot hagyott ott. Hát ott lenni az Isten országában, ott lenni az atyával, ülni a jobbján, az mindennél jobb. És lejött ide a földre. Mit mond Pál, hogy megüresítette önmagát. Megüresítette az ő istenségétől. Nem úgy jött, hogy én vagyok az Isten. És tessék előtte mindenkinek leborulni, teljesíteni az akaratomat. Ugye? Mennek a bölcsek. Jeruzsálembe megszületett a nagy király. És hogy gondolkodnak? Mennyire emberi? Hol kell az uralkodónak megszületni? Na hol? A fővárosba. A királynak a palotájába. És hogy gondolkodik az Isten? Menjetek el Betlehem mellé oda. Egy istállóba. És ott születik meg a király. Mennyire más. Tehát ez az a fordított királyság, és én mire vágyom, mi van a szívemben, hogyan haladok én. Tehát ezek az emberek fogják magukat, elmennek a rosszból a jóba, és ezzel testvéreim, amikor ők elmennek otthonról, tehát ők, mint hívők, mint Izrael népének a tagjai, egy nagyon rossz bizonyságot tesznek az Istenről. Amikor elmegy Izrael földjéről, azt vallja meg, hogy az Isten nem tud engem, mint ő, a gyermekét, nem tud rólam gondoskodni, nem tudja megadni, amire szükségem van, és el kell menni. A magam kezébe kell venni az életem. Nagyon rossz bizonyságtétel. Ez nem azt hirdeték, amit Jézus mondott, hogy ne aggódjatok. Mit esztek, mit isztok, miben ruházkodtok? Hanem azt mondja, hogy Isten nem tud rólad gondoskodni, még a saját földjén sem. Hát ez az ő földje. Ő hívott minket ide, és most itt vagyunk az éhhalás szélén. Ez egy nagyon rossz bizonyság. Én milyen bizonyságot tesz az én életem? Mit vall Istennel kapcsolatban? Az, hogy Isten nem törődik velem, vagy nem tud törődni velem, és el kell menni máshova? Nekem kell megkeresni, hol tudok majd jól élni? Igen, embereknél kell keresnem az oltalmat, a gondoskodást, mert Isten nem tud gondoskodni. Tehát az, ahogy élünk, ahogy egy-egy dolgot megoldunk, az mindig bizonságtétel Istenről. Arról van, hogy én milyennek látom őt. Kicsoda a számomra, milyen nagy, vagy mennyire kicsi és tehetetlen. Tehát ugye Elimeleknek a neve olyan érdekes, hogyha megnézzük, azt jelenti, az én Istenem király. Az én Istenem király. Egy hatalmas uralkodó. Én a király gyermeke vagyok, ezt jelenti a neve. És mi történik? Elmegy otthonról. Ez azt mondja, hogy szegény király az én királyom. Szegény az én apám. De, tehát nem bízik az Istenben. Nem bízik. Aztán Kiljon, tehát az egyik fiú neve, elepedni, minden elmúlik. A másik fiú, Mahlón, a nevük neve jelenti, hogy beteges, gyenge. Tehát ezek a gyerekek valószínűleg betegesek voltak, és ez is azt jelentette Elimeleknek, hogy ilyen beteges gyermekeket egy ilyen nélkülöző, szegény országban nem lehet nevelni, itt nem fognak gyógyulni, nem fognak megerősödni, és hát itt halálra vannak ítélve. És el kell menni egy másik országba, és majd ott rendbe jönnek, és hányszor gondoljuk azt, hát igen, itt halálra vagyok ítélve, máshol kell megpróbálni, vagy másokkal, vagy más hitben. Isten nem tud segíteni. És ez szomorú, amikor elutalja valakinek a szívét, amikor nem az igére figyel, hanem engedi, hogy a gonosz susogja a szívünkbe, hogy Isten nem tud neked segíteni, keres magadnak olyan helyet, ahol meg tudsz élni, és mi történik? Pogány földre mennek. El is megdöbbentő Izrael népének a fiai, egy olyan ember, aki azt mondja, hogy Isten a királyom. Tehát egy Isten gyermeke, egy istentelen helyre megy, olyan helyre, ahol nem ismerik az ő istenét, ahol bálványokban bíznak, olyan istenekben, akikről azt mondja a Biblia, hogy nem istenek. Ugye, nem tudnak se szólni, nem hallanak, nem tudnak tenni semmit, mert csak emberi csinálmányok. És mégis oda mennek. És hányszor a sátán elvégzi a szívünkben, hogy menj az ellenséghez, menj a hitetlenekhez, ott fogsz boldogulni. Miért? Mert ott van kenyér. Ott van kenyér. Ugye hányszor, mi a lényeg? Kenyér legyen, pénz legyen. És arra nem figyelünk, de milyen áron, meg hol. Biztos, hogy Moáb országából kell nekem a kenyér. Biztos, hogy olyan helyre kell menni a kenyérért, a több pénzért, a jobb életért, ahol esetleg olyan dolgokat kérnek tőlem, ami az Isten akaratával, igényével nem egyeztethető össze. Tehát hova megyek én? Nehéz helyzetekben honnan várok segítséget? És amikor beengedem a gonosznak a gondolatát a szívembe, akkor a gonosz még tovább fogja ezt erősíteni, és azt fogja mondani, hogy hát nézd oda, a nem hívők, a gonoszok, hát milyen jó. Ugye hányszor hozza ezt el, hogy nézd, ő se hívő, amaz se hívő, és neki minden meg. Micsoda vállalkozásai vannak, mennyi pénzük van, én meg alig tudok egyik napról megélni a másikra, alig tudom kifizetni a számláimat. Olyan a sátán, amikor már csavarja. Igen, látod? Hajd Istenedet, menj el otthonról, menj az Isten országából, mert nézd meg, az idegeneknél van kenyér. Hát döbbenet, nem? Kenyér házában nincs kenyér. Ott, ahol az élő Isten népe van, ahol az Isten van jelen, ott nincs kenyér. De pogány földön van. Ott nincs éjség. Milyen döbbenet? Vagy legalábbis elén élek, valószínű így gondolta. Ugye, és akkor ez már magával hozza ugye a bizonytalanságot. Hát akkor lehet, hogy az ő Istenek az élő Isten. Hát ott van minden, ott bőség van. És nálunk, akik azt mondjuk, hogy az élő Isten, itt meg nyomorgunk, a két gyerekem beteges, nincs orvos, nincs ennivaló, ott meg minden van. Tehát kell ügyelnünk, hogy mire hallgatunk. A gonosznak erre a suttogására, hogy te figyelj arra, hogy mi van máshol, vagy tudjuk azt mondani, hogy de én bízom az Úrban. Én tudom, hogy ő engem nem csap be. És hiszem, hogy van megoldása erre a helyzetre is. Aztán még tovább srófol a gonosz, mert olyan, ha elkezdi, akkor csavarja, hogy minél inkább igazat adjunk neki. Itt mivel csavar? Hát azzal, hogy úgy olvassuk, hogy elmentek, el is jutottak Moab mezejére, és ott éltek. Megtervezték, elmegyünk otthonról, ott hagyjuk ugye Betlehemet, ott hagyjuk Izrael földjét, az ígéret földjét, megyünk a pogány világ. És meg is érkeztek. Ugye, és akkor ez azt erősítheti bennük, meg sokszor bennünk is, hogy mivel sikerült, eljutottam oda, ott élhetek, jól élek, minden megvan az Isten akarata. Mert sokszor a sikerben mérjük le Isten akaratát. Ha valami sikerül, az biztos Istentől van. Hányszor lehet, hogy figyeljünk egyházi cikkeket, ez Isten akarata, mert meg tudtuk csinálni. Hát ők is meg tudták csinálni. És én nem akadályoztam ezt. És ez így van az életünkben. Észreveszünk? Azért, mert tudtál Isten nélkül menni, meg tudsz egy darabig, az nem az Isten akarata. De hát igen, ha ez nem Istentől van, akkor már meg fogja akadályozni. Nem biztos. Mert azért adta az igét, azért adta a vele való kapcsolatot, hogy azon mérjük le, hogy mi az Isten útja, és nem azon, hogy sikerül, vagy nem sikerül. Tehát a siker nem mindig jelenti Isten akaratát. És tehát gyakorlatilag ugye elmentek otthonról, minden szép és jó, így zárult ugye a második vers, eljutottak Moab mezejére, és ott éltek, minden nagyszerű. Ugye, ha eddig szólna az ige erről a történetről, akkor meg lennénk tévesztve, be lennénk csapva, mert azt hinnénk, hogy milyen jól tették, hogy elmentek otthonról. Igazuk volt. De van folytatás. Azután meghalt Elimelek. Naomi férje. Jól indult, rosszul folytatódik. Mert sátán mindig így csinálja. Ő egy jó kezdetet hoz. Egy jó ke minden siker, minden fantasztikus, de egy idő után ezért a fantasztikumokért, ezekért a nagy úgynevezett áldásért, ajándékokért nagy árat kell fizetni. És Elimélek családja, meg ő maga is nagy árat fizetnek. Nagy árat fizetnek. Tehát úgy lehet mondani, hogy ami sikernek látszik, ez csak fél siker. Kenyér, vagyon van, de nagyon sokba kerül. Nagyon sokba kerül Elimélek életébe. Mert a sátán mindig életet kér. Mindig életet kér. Semmit nem ad ingyen. Semmit. Azt mondja, igen, emlékezzünk. Kísértés, puszta, neked az. A világ összes kincsét és hatalmát. Mert annak adom, akinek akarom, mondja a sátán. Add, jaj, köszi, de jó! És amikor kinyújtom a kezem és elfogadom, akkor még hozzáteszi, ha leborulsz, és engem imádsz. Ugye? De megvárja, még kinyújtjuk a kezünket. És mit látunk Jézusnál? Tehát fantasztikus sikert, karriert, gyors, nagy karriert ígér neki a sátán, világúra lehetsz Jézus. És Jézus elutasítja. Csak egyedül az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgál. Igen, és hogyha az igét olvassuk, ha keressük az Urat, megadja nekünk is azt a lehetőséget, képességet, hogy nemet mondjunk a sátánnak. Csak ilyen szépen, csillogóan, ragyogóan jön, de meg kell tanulnunk nemet mondani. Tehát látjuk, hogy ez nagyon sokba kerül, mert a saját utainknak mindig mi fizetjük meg az árát. Saját utainknak ára van, és ezt nekünk kell megfizetni. Azonban Isten útját Jézus fizette meg. Az Isten útjának az árát, a hívő élet árát Jézus fizette meg a Golgotai kereszten a saját életével és vérével. És ezért mi már ezt az új életet ingyen kapjuk Jézustól ajándékba, mert ki van fizetve. Hitáltal lehet a miénk. Nem csak úgy adogatja, hanem hit által. Ha kinyújtom a hitem karját, ha hiszek benne, mint megváltomba, akkor megkaphatom ezt az ajándékot. És mindent ő vele. Tehát ugye csak a második vers végéig tart, a harmadik vers végén már jön, hogy meghal Elimélek, meghalt a családfő, ott marad Naomi egyedül a két fiával. Eddig Elimélek volt a támasza Naominak, meg a két fiúnak is, és most ott marad gyakorlatilag támasz nélkül. Kérdés most, mit fog lépni, mit fog csinálni. De mielőtt látjuk, hogy mit tesz, hogyan reagálja le ezt a új helyzetet, lehet, hogy föltesszük a kérdést, hogy hát hol van Isten? Ugye hát ez Izrael fiai mégis, hát hol van Isten? Meghalt a családfő. Hát miért engedte? Hol van ilyenkor? És hol van? Utánuk megy. Keresi őket. Ők elmentek otthonról, Istent ott hagyták, de csak maradj ott, ha nem tudtál itt jó létet teremteni, akkor csak maradj ott. és elmentek. De mi történik? Isten utánuk megy. Lehet, hogy furcsa, amit mondok, utánuk megy. Hogyan? Az apa halálán keresztül. Utánuk megy, az apa halálán keresztül. Keresi őket. De hát miért így? Mert nem másképp. Miért? Hát gondoljunk bele, ugye, ha ott vannak Moab földjén, és a kezdeti jólét után is minden nagyszerűen alakul. Eszükbe jut visszamenni? Eszükbe jut? Lehet, hogy többen vannak, akik hallottak róla, vagy nézik a Kiválasztottak című filmet. Ne maradjunk ki. És ugye ott az első fejezetben van, hogy ugye azzal kezdik, hogy a Magdalai Mária életét mutatják be, amikor ott van ugye a nyomortelepen, megszállottan, és már mindenkinek a terhére van, és Nikodémus ott jár Kapernaumba, azt mondja, hát te vagy egy nagy rabbi, csinálj valamit, gyógyítsd meg azt a nőt, üzd ki belőle a gonoszt, és ugye Nikodémus képtelen rá, és megfogalmazza, hogy olyan állapotban volt az az asszony, olyan megszállott volt, hogy csak Isten tudja kiűzni belőle. Tehát az asszony, ha meggyógyul, akkor az Isten munkája. És egyszer viszik, ugye Jézus megkeresi ezt az asszonyt, megszabadítja, és viszik a hírt Nikodémusnak, hogy megszabadult az asszony. És mindig azt hiszi, hogy Nikodémusnak a ördögűzése érte el ezt, és hát Nikodémus mondja, hogy nem. És de kíváncsivá lesz, hogy hogyan is gyógyulhatott meg, találkozik Máriával, az nem mondja meg, mert még nem is tudja, hogy ki volt, aki megszabadította, de egy idő után Nikodémus rá döbben, hogy hát a názáreti Jézus az, és szeretne vele nagyon találkozni. És ha jól tudom, most volt ugye szombaton az a rész, amikor én sem láttam, csak azt hiszem, hogy úgy volt, most van, volt, hogy ha valaki látta, akkor igazoljon le. Van egy szuper sorozat Jézusról, és nem láttuk. Na, köszönöm. Tessék mondani, hogy meg ott is talán.
Szombatot nem.
Ez mindenkinek egyforma elfoglalt szombat volt, az egy után négykor, de még be lehet pótolni. Na, a lényeg az, hogy nagyon akar találkozni Nikodémus Jézussal, Mária elintézi neki, és a lényeg az, hogy beszélgetnek, és akkor Jézus mondja neki, hogy milyen jó, hogy ott voltál abban a vörös negyedben, Máriánál, és akkor mondja Nikodémus, hát igen, mert kudarcot vallottam. De azért kellett ott lenni, hogy kudarcot valljak, és mondja Jézus. Ha nem vagy ott, itt lennél most. Ha nem lettél volna, akkor ott is vallasz kudarcot. Most itt lennél velem beszélgetni? Hogy van, hogy az Úr felhasználja a kudarcainkat, nyomorúság, mert azok indítanak el. Mert ha, tessék, tegyük a szívünkre a kezünkre, minden szuper lenne. Itt jó párok életében. Mindig minden szuper lett volna. Itt ülnénk ma? Itt ülnénk? Kellene nekünk a misszió? Kellene nekünk az ige? Ha nem lettem volna hajléktalan, ha nem kerültem volna ilyen orvosi kezelésre, amolyanra, kellene nekem? Hát valószínű nem. Ja, és ezeket, tehát ezt így kell megközelíteni, hogy utánam jön az Úr, és ezáltal jelez, és azt akarja, hogy rád döbbenjek, hogy nekem szükségem van rá, hogy végre elinduljak felé. Én ismertem olyan szabadult alkoholistát, egy tanárnő volt valamikor, már nem él, rajztanárnő, aki minden alkalommal megköszönte az Úrnak, hogy alkoholista volt, mert így élhette át a szabadítást, így ismerhette meg Jézus. És nagyon őszintén, aztán rákbetegségbe halt meg, de azt is úgy viselte, hogy tele volt a szíve örömmel, és amikor az egyik mellét leműtötték, akkor azt mondta, hogy 50 dekával könnyebb lettem. Így érte meg. 50 dekával könnyebb. Ennyi történt. 50 dekával könnyebb lettem. Mi hogy éljük meg a betegségeinket, a szenvedéseinket, a műtétjeinket ilyen hittel? Hát csak egy pár dekával könnyebb lettem. És hálás a szívem az Úrnak, amiért formál, alakít engem. Szóval eszembe jutott, látta ezeket a nyomorúságokat, mert ugye aztán meghal még a két fia is, hogy ugye a 23. Zsoltárból, amikor Dávid azt mondja, hogy vesződés botod. Ugye, tehát az Úr utánunk jön úgy, mint jó pásztor, és van ugye a kezében az ilyen események, tragédiák, ilyen botés vesző, amivel terelget a jó irányba. Mert mit akar ő, hogy el ne veszek? Tehát Jézusnak nem az a célja meg Istennek, hogy mindentől megóvjon, de aztán a pokolra jussunk, itt egy szuper életet éljünk, minden nagyszerű, és elkárhozunk. Hanem azt akarja, hogy el ne veszünk. És ehhez arra van szükség, hogy ugye keményebben szól, megenged, meg kell engedni, nehezebb eseményeket megenged, mert annyira szeret. Annyira szeret. Aztán, ahogy említettük, ugye, tehát a Naomi úgy reagálja le a helyzetet, hogy meghalt a férje, de ott maradt a két fiú. Vagyis bennük talál újabb támaszt. Nem indul haza. Nem keresi Isten, hogy ő az én támaszom. Hanem úgy gondolja, hogy most már felnőttek a fiúk, most már ők lesznek a... Ugye ők lesznek a férje helyett, a támasza, a segítői. És úgy tűnik, hogy minden jól is megy. Ezt olvassuk, ezek moábi leányokat vettek feleségül. Tehát maradnak, nagyon jól beilleszkedtek, és a két fiú, tehát annyira beilleszkedtek, hogy már se Naomi-nak, se a két fiúnak nem probléma, hogy nem izraeli lányokat vesznek feleségül. Tehát ugye, ha valaki elindul a lejtőn, az egyre megy lejjebb, és nem tud megállni. És ezt látjuk, hogy ők is még mindig lejjebb mennek. Pedig már az Úr jelzett, és valahogy ez sem elég. Még mindig maradnak itt, mennek tovább, szervezik az életet, fölnőttek a fiúk, hát akkor házasságra kell lépni, és eszükbe sem, hát nem itt a helyünk. Persze az is benne lehet, hogy az idősebb fiú átvette az apa szerepét, és azt mondta, hogy maradunk, és nem tudta, hogy Naomi mit csinálni. És még moábi talányokat akarunk feleségül venni, akkor azt veszünk feleségül, és Anuka ebbe ne szólj bele. Ugye ez is benne lehet. De valahol azért azt látni, hogy nem törekszik hazafelé, hanem ott még ennek ellenére is nagyon, nagyon jó. Tehát nem látják Isten jelzését, hanem azt mondja, hát mit csináljunk, meghalt a férjem, és nem gondolkodnak el, hogy nem biztos, hogy meg kellett volna halnia, hogyha engedelmesek az Úrnak. Aztán megy tovább, és kapnak újra jelzést, mert érdekes módon mind a két fiú házasságot köt, eltelik 10 év, egyiknél sincs gyerek. És ebben se gondolkodnak el, hogy 10 év mind a két fiú, és ezen időszak alatt egyik helyen sincs gyermek. Hogy itt valami baj van. Valami nincs rendben az életünkben. Mert egyiknél nincs oké, de mind a kettőnél nem kell elgondolkozni. Tehát vannak olyan életbeli események, amiken el kellene gondolkozni, hogy valami nincs rendben az életünkben. Nem véletlen jutottam én ide. Nem véletlen alakultak így a dolgok. Hanem valahol rossz irányba mentem. Valahol nem figyeltem az Úrra. Vagy egyáltalán nem is foglalkoztam vele. És ez igaz az életünkre is, és jó, ha látjuk, hogy azért nem véletlen történnek a dolgok, és elgondolkodunk-e rajta, megnézzük-e, hogy hát lehet, hogy Isten jelez nekem. És ez is ugye jelzés, ott marad az asszony két fia, és a férje nélkül. Tehát ez nagyon drámai és nagyon nagy mélység. Együtt indulnak el, fantasztikus jövőt látnak maguk előtt, és most ott van a két fia, meg a férje nélkül. Úgy látszik, hogy ott maradt egyedül, úgy látszik, hogy innen már nincs visszaút, de csak a látszat, mert tudjuk, hogy Istennél nincs lehetetlen. És van visszaút, mert van Isten. Van egy élő Isten. És ezt majd megtapasztalja Naomi is, de ez már következő részekben jön elő. De jó, ha mi is arra gondolunk, amikor mélységbe jutunk, és olyan gondolatot hoz az ördög, hogy itt már nincs tovább, magad maradtál, nincs aki segítsen, hogy igenis van tovább, Isten számára minden lehetséges, és van egy élő Isten. Ugye nemrég olvastuk Dániel könyvét, ugye 2:10-ben is olyan helyzetet látunk egyszer a három ifjú, aztán Dániel életében, amikor emberileg ez már nincs tovább. Ugye akkor azt mondják, hogy sok van a három ifjú tüzes kemence, és ugye a király, na most leborultok-e előttem, és akkor életben maradtok. És mit mondanak, hogy mi nem borulunk le előtted, király, mert tudjuk, hogy van nekünk Istenünk, aki ki tud a te kezedből menteni, de ha nem tenné is, akkor sem borulunk le. És akkor megtapasztalják, hogy Isten megmenti őket. Tehát van nekünk Istenünk. És adja az Úr, hogy ilyen válságos helyzetekben is ez jusson eszünkbe. Erre tud, van nekem Istenem. Van egy Uram, Jézus Krisztus. Köszönöm szépen! Esetleg énekelhetünk egy éneket.